Nem került le a jogállamisági kérdések összekapcsolása az uniós pénzek kifizetésével. A magyar igazságügyi miniszter talán részben emiatt is nyilatkozta nemrégiben, hogy ősszel újabb, úgymond támadásokra kell felkészülni. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
A jó megállapodás, amit mindenki úgy értelmez, ahogy az érdeke kívánja, hogy akar, az nem jó megállapodás. Tehát nyilvánvalóan azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyi csomagról született megállapodásnak jogállamisági része, ez a szál nincs elvarva. És ez nyilvánvalóan nem véletlen volt, hiszen én szerintem tudatos számítás húzódott meg minden oldalról a háttérben. Jól sejtette mindenki, hogy a pénzügyi csomag elfogadása elsőséget élvez mindennél, ezt Merkel egyébként már korábban is mondta, viszont az is fontos volt, hogy senki se vétózza meg a jogállamiság miatt, a jogállami rész miatt, ugye ami összekapcsolná a jogállami elvek betartását az uniós kifizetésekkel. Ezért megállapodtak egy olyan szövegben, ami az adott pillanatban arra volt jó, hogy ne blokkolja a megállapodást. Kettő, sikerként adhatta el tulajdonképpen a magyar vezető is, és mások is otthon, hiszen valóban siker bizonyos szempontból az, aki nem akarta ezt a szövegrészt, hiszen a szöveg nem mondja ki világosan azt, hogy mivel kapcsolatos az a kondicionalitás, amiről az a feltételrendszer, amiről a szöveg egyébként szót említ. Ugyanakkor arra is jó volt így, hogy Merkelék félreteszik az útból egy fontos akadályt, eltávolítottak az útból, egy pénzügyi csomag, ezzel gyakorlatilag megnyílt az elfogadás előtt az út, és a viták később prolongálódtak.
Többször is említetted Angela Merkel német kancellár nevét. Ugye ezt a javaslatot elvileg Charles Michel, az Európai Tanács elnöke nyújtotta be, de mégis kihez köthető ez a megállapodás, akár a tervezete, akár maga a kész elfogadott dokumentum, legalábbis amit az Európai Tanács, az európai állam és kormányfők elfogadtak. Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság német elnökéhez, vagy a soros elnöki tisztséget ellátó Angela Merkelhez, a német kancellárhoz.
Igen, ugye először is beszélünk arról, tehát globálisan a csomag elfogadásán természetesen nem Charles Michel volt a meghatározó tényező, hanem a német-francia alkalom megelőzte a csúcsot, és ennek megfelelően tulajdonképpen Merkel egyfajta patronusként viselkedett végig. A németek nélkül ez a megállapodás nem született volna meg, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Bizonyos szempontból Macron francia elnök is kellett hozzá természetesen. Tehát az előkészítésben is megvolt. A jogállamisági rész vonatkozó résznél pedig, ugye pontosan nem tudhatjuk, hogy kik szövegezték meg, de az egy szövegezési gyakorlat volt. Azt is tudjuk, hogy a csúcs előtti, tehát a hajrájában, tulajdonképpen nem a csúcs előtt, hanem a csúcs hajrájában volt egy tízes találkozó, ahol a különböző érdekeltségű felek, akik különböző nézeteket vallanak erről a kérdésről, tehát hogy összekapcsolják a kifizetéseket a jogállami elvek betartásával, rendeztek tulajdonképpen egy ilyen szűkebb körű találkozót. Ott ült Merkel, nem ült ott egyébként Charles Michel, és ezen a találkozón egyfajta megállapodás született egy szövegről, ami érdekes lenne tudni, amiről senki sem mondott még semmit igazából, hogy vajon akik ezt a szöveget, ezt a furcsa szöveget, ezt a nehezen értelmezhető szöveget talán nem véletlenül így összeállították, ott ült ugye a magyar kormányfő, és ott ült a lengyel kormányfő, és ott ültek a svédek, a hollandok, akik...
Ezt akartam volna kérdezni, hogy ebben a csoportban beletartozik-e az Orbán Viktor által csak holland fickóként emlegetett Mark Rutte holland miniszterelnök is?
Abszolút, hiszen egyébként fényképek készültek erről a találkozóról, tehát meg is lehet számolni a 10 kormányfőt, ott ültek a fukar négyek közül hárman, a visegrádiak közül ketten, a lengyel és a magyar ugye legidekeltebb felek. Ott a lett miniszterelnök, aki szintén belekerült ebbe az ügybe, állítólag azért, mert előtte levő vacsorán, amikor szóba került a kérdés, akkor nagyon okosakat mondott, akkor őt bevonta még Merkel. Igazából én úgy gondolom, hogy itt is azért a németek voltak a hangadók, szerintem, amit lettettek az asztalékén, Macron is ott ült az asztal körül. Az lenne érdekes tudni, amiről nem tudhatunk, ugye, nem tudom pontosan, hogy amikor ezt a szöveget elfogadták, akkor volt-e vajon valamifajta megegyezés egy közös interpretációról, értelmezésről, hogy oké, ez lesz a szöveg, mindenkit eladhatja úgy, ahogy akarja, de ez valójában azt jelenti. De lehet, hogy nem is volt ilyesmi.
De ugye azért szögezzük gondolom... le, hogy még ezt nem fogadták el, hiába az európai állam és kormányfők áldásokat adtak rá, de még egyszer eléjük kerül, és ugye az Európai Parlamentnek is ezt el kell fogadni valamikor az ősz folyamán. Tehát ez mikor lehet azt mondani erről a megállapodásról, hogy ez elkészült, el van fogadva?
A legfontosabb akadály mindig is úgy nézett ki, hogy az Európai Tanács lesz, hiszen az Európai Bizottság valóban előterjesztett egy rendelettervezetet, ami a rendes jogalkotáson keresztül fog megvalósulni. Az Európai Parlament és a Tanács miniszteri szinten dönt erről. Az Európai Parlamentnek már réges-régen megvan a saját álláspontjáról. A rendelettervezető mindig az asztalon van, mert a Tanács viszont nem fogadta el eddig. Miért nem fogadta el? Azért nem fogadta el eddig, mert éppen erre várt az állam és kormányfők alkujára. Na most milyen indikációt kaptak az állam és kormányfőkhöz, egy kérdés. De azt a németek jelezték a csúcs másnapján nagyköveti szinten, hogy ők ezen a rendelettervezeten, tehát ami viszont kimondja világosan a jogállami féket, fék létezését, ők ennek alapján fognak, egy módosított egyébként valószínűleg, bizonyos szempontból módosított javaslat alapján fognak tovább tárgyalni. És ez már szemben áll a magyar és a lengyel interpretációval, hiszen a magyar és a lengyel interpretáció értelmezés az volt, hogy egyszer és mindenkorra tulajdonképpen lekerült a napirendről ez a jogállami fék, a kondicionalitás, a feltételrendszer nem a jogállami fékre vonatkozik, nem a jogállami elvekre, hanem igazából a szabálytalanságokra és a csalásokra.
Hát de erre ugye megvan a csalás elleni hivatal, az Európai Csalás elleni hivatal, ugye az a OLAF is számtalan intézmény, akár az ügyészség is, mondjuk annak nem tagja Magyarország, de ezeknek már van egy intézményrendszerük, akkor ezek szerint a megállapodás csak ezekre tér ki, tehát külön más jogállami fék nincsen benne, ami újonnan deklarálva van, hanem csak ezek a meglévő intézmények.
Igen, ezeket felsorolták, de az a rész nem is a legfontosabb része, úgy gondolom ennek a szövegnek, a legtalányosabb része. A legtalányosabb része, hogy van egy mondat, ami arra hivatkozik, hogy az Európai Tanács hamarosan visszatér a kérdésre. És ott például, ugye megint csak nagyon tág az értelmezési lehetőség, hogy ez pontosan mit jelent. Magyar és lengyel olvasat szerint ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az Európai Tanács vette kezébe az ügyet, és az Európai Tanács, ugye az Európai Tanács egyhangulag dönt mindenről. És gyakorlatilag azt is jelenteni, hogy magyar és lengyel olvasat szerint ezzel a jogállami féknek annyi befellegzett, hiszen ott egyhangú döntés van, és ott a lengyelek és a magyarok nyilván vétózni fognának. Viszont van egy másik olvasata is. A német olvasat szerint, egyébként a német variáció a szövegnek is úgy fogalmaz, hogy vissza fog térni az ügyre, és ezt mondják az uniós intézmények is. Ez azt jelenti szerintük, hogy az Európai Tanács természetesen még meg fogja vitatni ezeket a kérdéseket visszatérően, de ez nem azt jelenti, hogy az Európai Tanács kezében marad bármiféle döntés. Tehát az ő értelmezésük szerint, ami most történt, az Európai Tanácstól megkapta a zöld jelzést, a szabad utat. Ez a mechanizmus, és mostantól kezdve a szokásos, a rendes jogalkotási struktúrán keresztül egy meglévő javaslatnak a némileg történő, tehát egy bizonyos módosításával, a bizottság ezen majd dolgozni fog, gyakorlatilag egy minősített többségi döntéssel fognak elhatározni ennek a mechanizmusnak a létrehozását.
Jó, hogy említetted az Európai Bizottságot, mert ennek a testületnek is van azért egy dokumentum, amely a jogállamiságra vonatkozik, amelyet még szintén nem fogadtak el, és ugye szóba került ennek a módosítása, illetve beemelése ebbe az egész paktumba.
Igen, ugye én azt gondolom, az egy valószínűleg taktikai elem volt akkor, aminek már akkor is egy furcsa volt, hogy a bizottságnak van egy saját jogállami mechanizmusa. Nem szabad összekeverni a kettőt, így amiről most beszéltünk eddig, az úgy kapcsolódik az Európai Unió pénzügyeihez, költségvetéséhez, hogy beemelnek egy jogállami feltételrendszert, egy politikai feltételrendszert. Amiről viszont beszélünk, az lenne tulajdonképpen, hogy az Európai Bizottság, a parlament már régóta egyébként megpróbálta erre sürgetni, elindít egy jogállami ciklust, ami azzal fog kezdődni minden évben, hogy készül egy jelentés a tagállamokban, minden tagállamról szóval, nem csak Lengyelország és Magyarország, hogy mi a jogállam helyzete a tagállamokban, különböző szempontok szerint. És a jogállami ciklus, ez a terv legalábbis, amit egyébként Magyarország és Lengyelország megint elemez, gyakorlatilag azt jelenteni, hogy az uniós intézményeket bevonná egy ilyen jogállami ciklusba, mint egy költségvetési ciklus, csak jogállami ciklus lenne, és ez lenne a kiinduló pontja később mindenfajta jogállami vitának. Notabene egyébként még a tervezet, a szöveg is megegyezte azt, hogy ez a jogállami kondicionalitás, amit a költségvetéssel kapcsolatban emlegetünk, ez függetlenül létezni attól, amit a te kérdésed is filtatott most, hogy az a jogállami mechanizmustól. Tehát van egy jogállami mechanizmus, ami gyakorlatilag országjelentések, éves országjelentésekkel indítana, de ez független lenne attól a politikai feltételrendszertől, amit ugye, amiről most folyik a vita, hogy van-e ilyen vagy nem, ami majd a költségvetéshez társulna, és abban az esetben a kifizetések felfüggesztését és vagy pedig csökkentését eredményezhetné, abban az esetben, hogyha általános jellegű, tehát rendszer szintű problémákat azonosítanának be egy-egy tagállamnál a jogállamiságnak.
És ez mikor kerülhet be a megállapodásba? Mert ugye Varga Judit igazságügyi miniszter, aki az Európai Uniós ügyekért is felel, ő azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy ősszel egy újabb támadás érheti Magyarországot, akkor elképzelhető, hogy erre utalt, vagy erre gondolhatott?
Én nem tudom, mire gondol, de az Innovasatom szerintonképpen ő arra célozhatott, hogy nagyon is jól tudták minden oldalról, amikor megállapodtak az Európai Tanácsban. Egyrészt az egyik olvasta az Európai Tanácsban a szövegről, hogy ez a szöveg bizony több kérdést vett fel, mint amennyit megválaszol. És valószínűleg ők is gondolták, hogy ez az ügy tovább fog folytatódni. A pénzügyi alkú értelmében, ahogy fogalmaztam, tulajdonképpen egy kérdést, egy nagyon fontos kérdést áttoltak, eltoltak későbbre ennek a megoldását. És erről viták lesznek, nem csodálkozik azon se egyébként, hogyha előbb-utóbb akkor Magyarország vagy Lengyelország, hogyha nem ért ezzel egyet, akkor majd az Európai Bírósághoz fordulna, ugye itt nem tartunk még egyelőre. Ez az egy dolog. A másik dolog, amire az igazságügyi miniszter utalhatott, az valóban az, hogy ahogy a bizottság elkészíti ezeket a jogállami jelentéseket, jogállamisági jelentéseket, amiket szeptemberben tesznek közzé, és az a terv, legalábbis az elképzelés az volt, ezt akartak bevenni valahogy a többes keretköltségvetésre szóló javaslatba is, hogy mindez legyen az alapja később a tanácsban folyó jogállami párbeszédnek is. Most ezt Magyarország és Lengyelország kifejezetten ellenzi, tehát úgy gondolom, hogy amikor a minőségügyi miniszter két dologról beszélt, ugye, hogy itt még forró össze lehet számítani majd a jogállamisági kérdésekben, akkor valószínűleg erre a két dologra gondolt, az elvarratlan jogállami fékre, ügyére, és a másik pedig az, ami már tervezhető, hogy lesz egy európai bizottsági jelentés, éves jelentés, ami, és az a kérdés, elindít valójában egy összes uniós intézmény részvételével zajló ciklust, vagy pedig sem.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!